Sziasztok! Ez itt a Lábnyomaink Podcast. Én Steiger Ancsa vagyok, és ezekben a beszélgetésekben a teremtésvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, énvédelem, zöld szemlélet, zero waste, kinek-kinek a számára legtöbbet jelentő címke alá tartozó témákkal foglalkozunk. Tetteink, lehetőségeink, példák. Ezek a lábnyomaink. Tartsatok velünk! A most következő beszélgetés a Mária Rádió teremtésvédelmi tematikus napjára készült, és 2021. február 22-én került adásba. Az interjú során megismerkedhettek Baktai Borbála által a Nemzeti Biodiverzitási és Génmegőrzési Központ tevékenységével és a gyümölcsös projektjével, amelyben többek között Hajdu Zoltán Levente, Szóládi református lelkész is részt vesz gyülekezetével. Remélem nyáron Szóládon meg is tekinthetem mindazt, amiről beszélgettünk.
A legfontosabb célunk az az, hogy ezek a növények, ezek elérhetőek legyenek. Mi nem változtatunk rajta, mi eredeti formájába őrizzük meg, és hogyha az elmúlt évtizedekben, évszázadokban nagyszüleinknek, ükszüleinknek és az ő ükszüleiknek megfelelő volt a kertjükben ez a sok-sok növény arra, hogy ők élelmezzék a saját családjukat, termesszék a saját kertjükben, és fel tudják használni, akkor feltételezzük, hogy a jövőben számunkra is megfelelő lesz.
Biodiverzitás, génmegőrzés, GMO, őshonos gyümölcsfák, ökoszisztéma. Többek között ezek a fogalmak kerülnek elő a most következő beszélgetésben. A Nemzeti Biodiverzitási és Génmegőrzési Központ igazgatójával, Baktai Borbálával beszélgetünk. Borbála kertészmérnök, az új nevet viselő Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen génmegőrzést tárgyat oktat, a Biodiverzitási Központban pedig 2012 óta dolgozik. Sok szeretettel köszöntöm a műsorunkban. A rendkívüli 2020-as év után, ha most egy aranyhal teljesíthetné három szakmai kívánságát, akkor mit kérne tőle?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Szakmai három kívánság az mindig nagyon nehéz, hiszen a génmegőrzés az egy óriási feladat nagyon sok kihívással, és nem egy adott évre szól, mondjuk 2020-ra, és ennek megfelelően szerencsére a mi munkánkat az, hogy a 2020-as év olyan volt, amilyen, csak részben tudta befolyásolni. De hogyha kívánhatnék hármat úgy, mint génbank vezető, akkor természetesen az egyik az az lenne, hogy hosszú távon meg tudjuk oldani azoknak a gyűjteményeknek a fenntartását, amit elődeink majd 100 éve gyűjtögetnek, és hogy gyermekeink és unokáink is tudjanak ebből profitálni, és fel tudják ezeket használni. A következő kívánságom az az lenne, hogy azok a genetikai erőforrások, amelyek arra alkalmasak, és amelyeket mi a génbankban őrzünk, és nagyon jól látjuk, hogy mi történik velük, és mire használhatóak, azok eljussanak azokhoz, a felhasználókhoz, akár Kárpát-medencében, akár Kárpát-medencén kívül, akik ezeket tudják hasznosítani, hiszen ez egy nagyon nagy probléma a világban, nem csak a növénymagok esetében, hanem ahogy látjuk, minden más, akár egészségügyi ellátás, akár bármi más esetében, hogy nem mindenhol azonosak a feltételek a Földön, és nem mindenhol állnak rendelkezésre azok az erőforrások, akár a mezőgazdaságban, akár bármi más területen, amelyek szükségesek ahhoz, hogy adott népcsoport, adott ország életben tudjon maradni, és tudja az életét folytatni. És a harmadik kívánságom így 2020 után azt gondolom, hogy mindenkinek, ami részben egy kicsit személyes, természetesen részben azt gondolom egy felelős vezetőnek a kérése, hogy itt a 2021-ben sikerüljön ezt a koronavírust leküzdenünk, és a génbank dolgozói a koronavírustól szabaduljanak meg, és lehetőleg minél kevesebb betegséggel tudjuk ezt átvészelni, hiszen a génbankunkban mindenki, aki dolgozik, egy nagyon fontos része ennek a folyamatnak, és ha egy házfalából egyetlen tégla hiányzik, akkor már nagyon nagy baj van, úgyhogy én nagyon örülnék neki, mind szakmailag, mind emberileg, hogyha ezt a 2021-es évet koronavírus és egyéb betegség nélkül át tudnánk vészelni.
Említette, hogy nagyon különbözőek az egyes területek a világon, mind adottság, mind az aktuális helyzet szempontjából. Magyarország most éppen milyen állapotban van?
Én csak a saját szűk szakterületem szempontjából nézve azt tudom mondani, hogy ahhoz képest, hogy Magyarország nem egy nagy területű, nem egy nagy lakosságú országnak számít a világon, és mégis az első 20 génbankban az 1700-ból benne vagyunk a világon, ami szerintem jól mutatja azt, hogy egyrészt ezek az erőfeszítések, amiket teszünk, ezek nem egy-két éve zajlanak, hanem bizony évtizedek óta, másrészt pedig azt, hogy olyan értékeket őrzünk itt, ami nem csak számunkra, hanem az egész világ számára fontos.
Amikor azok a hírek jutnak el hozzánk, hogy több ezer kilométerre tőlünk esőerdők pusztulnak ki, erdőtüzek söpörnek végig hatalmas területeken, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez tulajdonképpen ránk nincsen hatással. Valóban nem befolyásolják a mi Kárpát-medencei életünket?
Egyrészt világgazdasági folyamatok szempontjából természetesen befolyásolják, másrészt nagyon sokat hallani a klímaváltozásról. Nyilván összességében bárhol a földbolygón bármi drasztikus beavatkozás történik, akár a jéghegyek olvadása, akár az esőerdők pusztulása, földrengések, vulkánkitörések és egyebek, ez nyilvánvalóan az egész bolygónkat befolyásolja. De alapvetően a leginkább nehéz tényező az nem feltétlenül az, és a mi szempontunkból nézve természetesen, hogy ezeket a befolyásoló tényezőket mi hogyan tudjuk, vagy nem tudjuk mi magunk mondjuk megváltoztatni. Nyilvánvalóan nem tudjuk se én, se a kollégák, hiszen mi is ennek részben elszenvedői, részben résztvevői vagyunk, lássuk be. A mi feladatunk ezzel kapcsolatban az, hogy ezeket a hatásokat, amik érnek minket, ezeket próbáljuk meg lekövetni, és valamilyen módon alkalmazkodni és megpróbálni például a mezőgazdaságot alkalmassá tenni arra, hogy ezekre a hatásokra választ tudjon adni. A génbanknak nagyon fontos feladata például olyan növényeket vizsgálni, amelyek mondjuk az elmúlt több tíz, több száz, vagy akár több ezer évben nem voltak a Kárpát-medencében elérhetőek, nem ismerték az itt lakók őket, és nem termesztették ennek megfelelően, de az elmúlt időszakban Magyarország éghajlata, a hazai gasztronómia és a társadalomnak a ilyen jellegű megváltozása miatt alkalmassá váltak arra, hogy beépüljenek a hétköznapjainkba, és Magyarországon termeszteni tudjuk, a konyhákban feldolgozni tudjuk, ételeket tudjunk készíteni belőle, és ennek megfelelően fogyasztani tudjuk ezeket. Az egyik ilyen például a batáta, az édes burgonya, amely ugye a tengeren túlról érkezett, nem is olyan nagyon régen itt a növénytermesztés viszonylataiba, csak néhány évtizede, és most már gyakorlatilag bárhova bemegyünk, nagyobb piacra, boltokban elérhetővé vált. De mondjuk 100 évvel ezelőtt az itt lakó emberek ezt nem ismerték. Hogyha 500 évvel ezelőtt beszélgetnénk, akkor ugye Amerika felfedezése előtt például nem volt itt a kukorica, nem volt itt a paradicsom, most pedig ezek nagyon-nagyon fontos élelmiszerek a hazai konyhában.
Említette a mezőgazdaságot, és 2020-ban megjelent egy film Kiss the Ground címmel. Az elején a különböző katasztrófák, nehézségek felsorolása után azt állítja, hogy a megoldás a talajban van. Most egy idézet következik a filmből. Ezért igyekeznek sokan, hogy megmentsék a talajt, remélve, hogy a talaj majd megment minket. Szintén a filmben van egy rész, ahol elhangzik, hogy a talajmegújító mezőgazdaság nem csak környezeti, de tulajdonképpen gazdasági és termelési szempontból is sokkal kifizetődőbb lenne. Valóban ebben van a megoldás, és hogyha egyébként ezt tudjuk, akkor miért nem történik változás?
Jó lenne, ha ilyen egyszerű lenne, hogy egyetlen egy dologban van a megoldás. Ugye, aki nagyon sokat foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, azért mindenki egy szakterület szemszögéből nézi. Valaki vagy a talaj szempontjából, valaki a növények szempontjából, mi ugye a növényfajták, genetikai erőforrások szempontjából, van, aki a víz szempontjából, ugye mindenkinek van egy nézőpontja. De abban azért minden szakember egyetért, hogy ez egy olyan komplex dolog, akár a mezőgazdasági termelés, akár ezek az ökoszisztémák, teljesen mindegy, hogy melyik irányból közelítjük meg. Ez egy olyan komplex dolog, aminek nem szabad egy-egy részét kiszakítani, és csak azzal foglalkozni. Nyilvánvalóan mondjuk a mezőgazdasági növénytermesztésben a talaj az egyik legfontosabb, de nem az egyetlen. A talaj, a víz, a hőmérséklet, az ásványi anyagok, és a többi, azért egy elég szép sort alkotnak, tehát nem arról van szó, hogy itt egyetlen egy dolog a meghatározó, hanem ezeknek az egysége, és ezeket úgy kell tekinteni, hogy amennyiben bármelyik része, akár a talaj, akár mondjuk az időjárási elemek közül valamelyik, akár bármi másban bekövetkezik egy olyan változás, ami drasztikus és negatív, akkor teljesen mindegy, hogy a többi rendelkezésre áll. Tehát ha például tökéletes a talajunk, de jön egy jégeső, akkor teljesen mindegy, sajnos, hogy tökéletes volt a talaj, a jégeső jó eséllyel elpusztítja, visszafordíthatatlan károkat okoz a növényállományban, és nagyon-nagyon sok ilyen példát lehetne hozni. Tehát egyre inkább az a felfogás, és egyre inkább az a megközelítés, akár nemzetközi szinten is, hogy ezeket az ökoszisztémákat, agrár ökoszisztémákat, ezeket a mezőgazdasági rendszereket teljes komplexitásukban kell kezelni, és aszerint kell vizsgálni, és eszerint kell megpróbálni a különböző negatív hatásokat elhárítani.
Ha mégis most ki kellene emelni egy dolgot, vagy egy olyan tevékenységet, amivel ezt az egész komplex folyamatot el lehetne indítani, akkor ön mit mondana, hogy hol kéne sürgősen elkezdeni?
Valóban a talaj az egyik olyan, akár Magyarországon, akár a világ bármely pontján, ami a legfontosabb, itt nagyon sok kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy az intenzív mezőgazdaság az milyen mértékben roncsolja a talaj szerkezetet, és milyen mértékben negatív hatású a talaj életre. De nagyon sok olyan folyamat van, ami már alkalmazható akár az intenzív mezőgazdaságban is, és alkalmazzák is akár hazánkban, akár külföldön, hiszen nyilván maguk a gazdák, akik a mezőgazdasági termelésért felelnek, és akik egy-egy problémát nem csak a pénztárcájukon látnak meg, hanem nyilván hosszú távon is, és őnekik is céljuk és érdekük az, hogy megfelelő talaji élet és megfelelő talaj legyen a földterületeiken. A FAO-nak, az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezetének nagyon sok jelentése készült az elmúlt évtizedekben a világ mezőgazdasági talajairól, ami valóban aggasztó, és valóban sürgető beavatkozásokat igényel minden országban, így Magyarországon is, de úgy gondolom, hogy ezt már most nem csak nemzetközi szervezetek és gazdák, hanem egyéb olyan, akár kutatócsoportok, akár azóta cégek felismertek, akik tudnak tenni azért, hogy ezen javítani tudjunk, és elérhetőek akár különböző készítmények, olyan technológiák és olyan ajánlások, amik segítenek azon, hogy a talaj az jobb állapotú legyen, akár javuljon az állapota, vagy legalább annyi, hogy ne romoljon.
És ezeknek a széleskörű terjedése az látványos, szóval reménykedhetünk, hogy valóban elindult valami fajta változás?
Amit én tapasztalok, hogy minket évről évre mennyien keresnek meg ilyen jellegű, akár készítményekkel, akár tanácsadással, vagy bármi egyébbel, illetve hogy mik az elvárások jogszabályilag, hatóságilag, talajvizsgálatok folyamatosan, különböző jelentések a talajról. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen folyamat, ami Magyarországon is, meg nyilván az Európai Unió többi országában is azért eléggé komoly lépéseket jelent.
Ezt azért nagyon jó hallani, mert a biztató hírekről valahogy, mint hogyha kevesebbet értesülnénk. Szeretnék felolvasni egy részletet a biológiai sokféleség elvesztéséről. Az ember a föld erőforrásait is kifosztja a gazdaság, valamint a kereskedelmi és termelői tevékenység csak azonnali célok elérését figyelembe vevő felfogása miatt. Őserdők és más erdők elvesztése olyan fajok kipusztulását is magával hozza, amelyek a jövőben különösen fontos erőforrást jelenthetnének, nem csak táplálkozásra, hanem betegségek gyógyítására és sok egyéb célra. A különböző fajok olyan géneket tartalmazhatnak, amelyek kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be a jövőben, valamilyen emberi szükséglet kielégítésében, vagy valamilyen környezeti probléma megoldásában. De nem szabad a különböző fajokra csak mint lehetséges kiaknázható erőforrásokra gondolni. Nem feledkezhetünk meg ugyanis arról, hogy azok önmagukban is értékesek. Minden évben több ezer növény és állatfaj tűnik el, amelyeket többé már nem ismerhetünk meg, gyermekeink már nem láthatják őket, örökre elvesztek. Túlnyomó többségük emberi beavatkozáshoz kapcsolódó okok miatt hal ki. Miattunk több ezer faj nem tudja már létével dicsőíteni Istent, és nem tudja közölni velünk saját üzenetét. Ehhez nincs jogunk. Ez a részlet ugye Ferenc pápának a Laudato Si enciklikájából származik. Mit gondol ezekről a sorokról, illetve hogyan tudná elmagyarázni nekünk, hogy miért is fontos az a fajta biológiai sokféleség, amelynek az elvesztéséről beszél, illetve ír Ferenc pápa?
Alapvetően egyrészt tényeket közöl, sajnos, hiszen rendkívül sok jelentés van a földi biodiverzitás, tehát az élet sokszínűségének a csökkenéséről, és ezen kívül tekintettel arra, hogy jó pár évet foglalkoztam magam is a biodiverzitás egyezménnyel, illetve az egyezménnyel kapcsolatos munkával, amely egy olyan nemzetközi egyezmény, ami pontosan erre fekteti a hangsúlyt, és pontosan ezek a gondolatok állnak mögötte, de már 1992 óta. Pontosan azokat a célokat tűzte ki, ami itt az elhangzott sorok között olvasható, hogy a föld biodiverzitását, a biológiai sokféleséget, teljesen mindegy, hogy ennek milyen szintjéről, hogy most a mezőgazdaságban használatos növényekről, vagy pedig a vadon élő növényfajokról, állatfajokról, gombákról, egyéb mikroorganizmusokról, a tengeri élővilágról, az óceánok élővilágáról, teljesen mindegy, hogy melyik földrészen milyen élővilágról beszélünk, a földi biodiverzitást fenn kell tartani, meg kell menteni, és ez minden országnak kötelessége és saját érdeke is. Ennek az egyezménynek Magyarország is tagja, és talán nem nagy képűség azt mondanom, hogy elég sokan dolgozunk azon, és próbálunk tenni annak érdekében, köztük az intézmény is, és még nagyon-nagyon sok más szervezet, akár civil szervezet, akár állami szervezet, például ugye a nemzeti parkok, akár magánemberek, kutatók, tudósok, egyetemek dolgoznak azon, hogy egyrészt megismerjük azt a sokféleséget, ami hazánkban fellelhető, és másrészt pedig mindent megtegyünk azért, hogy ezeket megőrizzük. Nem nagyon szeretnék a természetvédelem vonalára átevezni, hiszen én magam most már 8 éve gémmegőrzéssel foglalkozom, és közvetlenül nem természetvédelemmel, de előtte azért pár évig megtettem ezt, úgyhogy annyit mindenképpen szeretnék azért elmondani, hogy a hazai természetvédelem és a hazai nemzeti parki rendszer és Natura 2000 rendszer azért Európában is az elsők között van, nem csak azért, mert régóta fennáll, hiszen a nemzeti parkok rendszere sok évtizeden működik, hanem azért is, mert a hazai védett területek százalékos aránya az Európai Unión belül például viszonylag magasnak tekinthető, tehát Magyarország nagyon sokat tesz a természeti értékeink megőrzése érdekében. És akkor áteveznék ugye arra a részre, ami inkább már a mi szakterületünk, mint génbank, hogy ezen belül, a biológiai sokféleségen belül a mezőgazdaságban használatos növény és állatfajok, és ezek fajtáinak, akár az őshonos haszonállatokat tekintve, akár a régóta termesztett kultúrnövényeink tekintetében nagyon-nagyon sok programunk van, nagyon sok gyűjteményünk van, és elég komoly erőforrásokat mozgósítunk nagyon régóta, azért, annak érdekében, hogy ezek a génbankok és génbanki gyűjtemények megőrizzék azokat az erőforrásokat, amik rendelkezésünkre állnak. A tápiószelei génbank 60-as évektől kezdve már azt a feladatot látja el, amit a mai napig. 2019-ben ünnepelte a 60. születésnapját maga az intézmény és maga a génbank, de előtte is már hasonló feladatokat látott el az intézmény, csak nem génbanknak nevezték. Egy olyan gyűjtemény alakult ki a mezőgazdasági növények magjaiból és egyéb szaporítóanyagaiból, amely egyedülálló a Kárpát-medencében, nem csak a mai Magyarország területét fedi le, hanem határainkon is túlnyúlik, és a mai napig zajlanak a gyűjtések, a gyűjtemények növelése. Mi gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy elődeink ezt tették, járjuk a falvakat, a hegyet, völgyet, és azokat a növényeket, amiket arra érdemesnek tartunk, teljesen mindegy, hogy most ez egy néni kertjében bab, vagy mák, vagy spenót, vagy bármi egyéb, vagy pedig egy réten, egy gyógynövény, egy vad növényfaj, ami lenfélék például, ami rokona kultúrnövényeinknek. Mi mindent, amit tudunk, és hát nyilván ezt próbáljuk célzottan megtenni, begyűjtünk, és megőrizzük hosszú távon a jövő generációi számára. Ez több szempontból fontos, és kihangsúlyoznám, hogy mi nem egy múzeumot hozunk létre, és mi itt nézegetjük a magokat, meg ezt-azt vizsgálunk rajta, hanem alapvetően a legfontosabb célunk az az, hogy ezek a növények, ezek elérhetőek legyenek. Mi nem változtatunk rajta, mi eredeti formájába őrizzük meg, és hogyha az elmúlt évtizedekben, évszázadokban nagyszüleinknek, ükszüleinknek és az ő ükszüleiknek megfelelő volt a kertjükben ez a sok-sok növény arra, hogy ők élelmezzék a saját családjukat, termesszék a saját kertjükben, és fel tudják használni, akkor feltételezzük, hogy a jövőben számunkra is megfelelő lesz, és ezt nem csak feltételezzük, hanem legtöbbször tapasztaljuk is. Tehát ezeknek a megőrzése önmagában nagyon fontos saját érdekünk, hiszen az elmúlt több száz, több ezer évben az itt élő embereknek az élelemmel való ellátását ezek a növények biztosították. Természetesen fontos szerepe van a tudományos kutatásokban, különböző vizsgálatokban, fontos szerepe van a nemesítési folyamatokban, hiszen csak hogy egy példát mondjak, ugye Magyarország búzatermesztése eléggé kiemelkedő, nem csak Európában, hanem a világon is. A mai napig leginkább magyar búzafajtákat látunk a hazai szántóföldeken, ami ugye nagyon fontos, egyrészt vetőmag ellátás szempontjából, másrészt pedig a hazai viszonyokhoz való alkalmazkodás szempontjából. Ezek a növények ugyanis azáltal, hogy itt a Kárpát-medencében több éve, több évtizede, akár egy évszázada, vagy még több ideje termesztésben vannak, nyilvánvalóan évről évre van lehetőségük alkalmazkodni azokhoz, az éghajlati, vagy éppen időjárási viszonyokhoz, amikkel itt a Kárpát-medencében lehet találkozni. Téli nagy hidegek, tavaszi fagyok, özönvízszerű esőzés, vagy éppen aszályos időszak a nyáron. Ezek azért nem érik ezeket a növényeket meglepetésként. Nyilván vannak szélsőségek, amit nem tudnak átvészelni, és ezek a fajták sem mindenhatók, de jó eséllyel jobban alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz, mint külföldi társaik.
Az önök hivatása a génmegőrzés, és ennek a témának a kapcsán nem mehetünk el ugye a GMO mellett, a génmódosítás mellett. Miért is veszélyes ez a folyamat?
Ennek több oka van, és magam nem vagyok GMO szakértő, hál' Istennek, de volt szerencsém végigülni pár akár Európai Uniós, akár hazai tárgyalást GMO ügyben, és gyakorlatilag a génmódosítás egyik legnagyobb problémája a mai napig az az, hogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy mit csinálunk, és hogy ennek milyen következményei vannak. Ugye Magyarország elkötelezett a GMO-mentességben. Magyarországon gépmódosított növénytermesztése jelen pillanatban nem zajlik, és bármiféle kutatás vagy vizsgálat pedig nagyon szigorú hatósági szabályokhoz kötött, hogyha valaki ilyesmit szeretne, de szabadföldön termeszteni továbbra sem lehet. Ennek nagyon sok oka van, amit nyilván a GMO szakértők nagyon hosszasan tudnának magyarázni, akár a biotechnológia, tehát ennek a létrehozásával kapcsolatos okok, hogy ezt mennyire pontosan tudják például megcsinálni, hogy valami élő szervezetnek a DNS-ét módosítsák. De az egyik legfontosabb oka az, hogy a termesztésbe került genetikailag módosított növényeknek a környezeti hatása az nem ismert. És nincsenek tapasztalataink arra, hiszen nem olyan régóta vannak génmódosított növények termesztésben, hogy hosszú távon mit okoznak akár a természetben, akár a szűken vett mezőgazdasági ökoszisztémában ezek a növények.
Milyen projektjeik vannak a Nemzeti Biodiverzitási és Génmegőrzési Központnak? Említette, hogy sokféle projektben vannak benne. Mi az, amihez esetleg lehet csatlakozni laikusként?
Az egyik ilyen programunk, ami igazából amióta génbank működik, csak most már intézményesítettük, és a mai kor elvárásainak megfeleltettük. Ez a génbankban őrzött mintáknak a közreadása. Minden februárban közzé szoktunk tenni egy listát a honlapunkon, amely azoknak a növényeknek a listája, amiből a génbank tud kiadni bárki számára, aki kér tőlünk magot annak érdekében, hogy a kiskertjében tudja termeszteni, kipróbálhassa, és ehhez mi igyekszünk nem csak magot, hanem egyéb jó tanácsokat is biztosítani, hiszen nem biztos, hogy mindenki profi abban, hogy a paradicsomból hogyan nyerje ki a magot saját magának, annak érdekében, hogy következő évben is el tudja vetni, és hát nyilván vannak még ilyen praktikák, amiket próbálunk megosztani. Egy olyan kis zacskónyi magot tudunk biztosítani, amit egyébként ugyanilyen mennyiségben más fajtákból meg tud vásárolni, mondjuk egy gazdaboltban, vagy akárhol, arra, hogy a kiskertjében egy-egy sor paradicsomot, paprikát, vagy egyéb növényt tudjon saját magának előállítani saját fogyasztási célra, arra elegendő magot biztosítunk, és ezzel együtt, mivel ezek a növények, ezek nagyon régóta a termesztésben vannak, biztosítani tudjuk azt is, hogyha ő saját magának ebből eltesz magot a következő évre, akkor ugyanúgy tudja folytatni, mint ahogy ezt évtizedekig, évszázadokig elődeink tették. Magyarul nem kell minden évben megvásárolni, sőt, nagyon örülnénk, hogyha nem keresne mindenki minden évben ugyanazzal a növénnyel minket, hanem el tudná kezdeni saját magának ezt a körforgást, hogy a saját magját használja fel minden évben, azt veti el, sőt, semmi akadálya annak, hogy átadja a szomszédnak, vagy a rokonoknak, vagy bárkinek, és így tudja használni. Mivel a génbanknak nyilván ez elég komoly költséggel jár, hogy mi külön szaporítunk azért, hogy az érdeklődőket el tudjuk látni vetőmaggal, egy úgynevezett adminisztrációs díjunk van, ami ezzel kapcsolatos tényleg rendkívül sok adminisztrációt és egyéb költségünket fedezi, és általában futárral a megadott címre tudjuk szállítatni a magokat, és ez elég jól működik az elmúlt években már. Most már itt az évek alatt szerintem lett annyi rutinunk, és tapasztalatunk, hogy elég jól szokott működni. Tehát akit érdekel, keresse fel a honlapunkat, ott talál egy listát. Ne szomorodjon el senki, hogyha már nagyon kevés növény szerepel ezen a listán, hiszen volt olyan év, hogy 24 óra alatt a teljes készletünk elfogyott. Nyilván mi próbálunk tenni azért, hogy évről évre nagyobb készlettel rendelkezzünk, de nem mindig tudjuk az elvárásokat maximálisan teljesíteni, de mindenképpen próbáljuk. A kertekben a leggyakrabban használt növényeket szoktuk nyilván a listára rátenni, hogy valóban a kiskerteseknek, a hobbi kertészeknek, és mondjuk a hazai fajták megőrzőinek, az elkötelezett megőrzőinek tudjunk kedvezni. Egy-egy kuriózumot is természetesen felszoktunk tenni azok, akik erre vevők, és akik hajlandóak kipróbálni ilyesmit. Minden évben 5-600 növényfajnak a 6-7000 génban kitételét szaporítjuk tápiószerint Szabadföldön, tehát van rálátásunk arra, és a kollégáknak elég komoly tapasztalata van abban, hogy mely növények azok, amik alkalmasak erre a kiskerti szaporításra, és valóban az általunk átadott magból nyert növény, vagy termés, vagy bármi egyéb alkalmas arra, hogy utána főzelék, vagy leves, vagy bármi egyéb étel legyen belőle. A másik komolyabb programunk 2011-ben indult, és akkor még nem az intézmény koordinálta, mi 2013. január 1-től koordináljuk a táji adottságokhoz alkalmazkodó a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzéséről szóló megállapodást. Röviden gyümölcsész megállapodásnak szoktuk hívni, és ennek az a célja, ami a nevében is megfogalmazásra került egy kicsit hosszan és kacifántosan, hogy azokat a régi gyümölcsfajtákat, amik a Kárpát-medencében megtalálhatóak, ezeket megőrizzük, és ezen kívül bemutassuk a mai nemzedéknek, meg tudjuk ismerni azt, hogy milyen hihetetlen formagazdagsága alakult ki a gyümölcstermő növényeknek itt a Kárpát-medencében. Ezekből már nagyon keveset láthatunk, hiszen ha elmegyünk a piacra, például a kokáin nagyon kevés alma vagy szilvafajta látható a sorokon, a polcokon. Azon kívül, hogy bemutatjuk, nyilván van génmegőrző szerepe is, hiszen az elsődleges cél, hogy egyházi kertekben, plébániák, templomok udvarán, önkormányzatok, iskolák udvarán, kertjében fellelhetőek legyenek ezek a régi fajták, és ott helyben, adott településen megőrzésre kerüljenek. 2013 óta 184 ilyen kertet hoztunk létre szerte az országban. Van olyan kert, ami összesen 3 fából áll, és van olyan kert, ahol 150 fa van, nagyon-nagyon változatos. Nyilván ennek feltételei vannak. Ez nem magánszemélyeknek szól, hanem egyházi szervezeteknek, önkormányzatoknak, bármi olyan ingatlannal rendelkező szervezetnek, ahol ezeknek a fáknak a hosszú távú fenntartásra biztosított, és hát természetesen vannak kötelezettségek. Nyilván nekünk is az évek alatt összegyűlt sok-sok tapasztalatunk, amiket próbálunk egy szerződésbe önteni, nem azért, mert különösen szigorúak vagyunk, hanem azért, mert az a célunk, hogy ha dolgozunk vele, és ha megalkotjuk ezeket a gyümölcsfákat, hiszen ezek a gyümölcsfák általában azért nem elérhetőek, hanem külön oltással, oltványkészítéssel, mi akár egy-két évvel előtte, telepítés előtt elkezdünk dolgozni azon, hogy ezek a gyümölcsfák majd el tudjanak kerülni ilyen kertekbe, és ha már dolgozunk vele, akkor ne feleslegesen tegyük természetesen.
Hajdu Zoltán Leventét, a Szóládi Református Egyházközség lelkipásztorát kérdeztem, aki közösségével részt vesz a gyümölcsös projektben. Mesél arról, hogy mi motiválta őket abban, hogy részt vegyenek ebben, illetve hogy a mai napig mi motiválja őket.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Aki esetleg már járt Szóládon, vagy ellátogat ide, a Balaton déli partja mentén fekvő kis településre, az rácsodálkozhat arra, hogy pusztán a strádáról letérve néhány kilométerrel délre egy csodálatos természeti környezetbe, egy csodálatos völgybe érkezik. Ennek a csodálatos völgynek a közepén van Szólád, egy picike falu, 600 fős kis település. Ezen a településen van egy református gyülekezet, amelyiknek az egyik fő célkitűzése az, hogy a szűkenvett spirituális egyházi küldetésen túl az egész teremtett környezetre is reflektáljon, amelyik körülveszi. És nekem meggyőződésem, hogy ez valójában az egyház alapküldetése kellene, hogy legyen, hogy a maga komplexitásában tekintsünk a teremtett világra, fölismerjük abban a magunk komplex létét is, és ezeket a kapcsolatrendszereket lássuk meg, az élő és élettelen teremtés és az élő ember között. Tehát küldetésünk van a minket körülvevő világ felé, de a minket körülvevő világ is üzen, Isten üzenetét közvetíti számunkra azáltal, hogy létezik, számunkra üzenetet hordoz. Ennek egyik mozzanata volt az, hogy elkezdtünk abban gondolkozni, hogy milyen módon tudunk a rendelkezésünkre álló tereken belül valamiféle természetközeli, vagy divatosabb szóval ökotudatos tevékenységet megvalósítani. A parókia kert közel 1 hektáros területét látva, gondoltunk arra, hogy annál, hogy ott vetés legyen, sokkal előremutatóbb, hogyha bekapcsolódunk a Növényi Diverzitás Központ által az egyházak számára is lehetőséget biztosító gyümölcsös kert projektbe. Közel 100 gyümölcsfát igényeltünk. Ennek a közel 100 gyümölcsfának az igénylése, ez úgy néz ki, hogy azért nagyon komoly előkészítő munkát igényel a gyülekezet részéről. Kijöttek, fölmérték a területet, fölmérték a terület vízrajzát, a széljárásokat beazonosították, és megmondták, hogy egyrészt 2 méteres vadvédelmi kerítést kell az egész terület köré készítenünk, utána megfelelő módon kell előkészítenünk a területet az egyes fáknak, illetve a gyümölcsös kertnek, és utána leírták, hogy milyen módon kell ezt karban tartanunk. Tehát rákészült a gyülekezet, lelkileg is és fizikailag is, és 16 őszén telepítettük ezt a, akkor 92 gyümölcsfa volt, azóta még bővítettünk is rajta, tehát most már több mint 100 gyümölcsfánk van, és elkezdte nevelgetni a gyülekezet ezt a gyümölcsöst, de nem pusztán a biológiai léte miatt, és pusztán a gyümölcsfákért vagy a termésekért, hanem ez együtt nevelődik velünk, és mi magunk is nevelődünk a gyümölcsössel együtt. Lehetőséget ad a reflexióra a gyülekezet részéről. Ennek keretében szerveztünk olyan munkákat a gyümölcsösben, ahol a fák alatti tányér kikapálásától kezdve, a területegyengetésig, az egyéb más a gyümölcsfákkal kapcsolatos tevékenységekig közösségben valósítottuk meg ezeket, és valósítjuk meg ezeket, mert hiszem azt, hogy a közösségnek küldetése van a rábízott természet irányában, és ahogy az elején is mondtam, ez a természet azután tölt bennünket. Hogy úgy mondjam, spirituális élmény, vagy lelki élmény, az egyáltalán nem pusztán a zárt, egyházi közegben megvalósuló szertartásokon keresztül érkezik meg az emberhez, hanem Isten ezt az egész természeten keresztül adja nekünk, és ha mi ezt a részét kihagyjuk az ő üzenetének, akkor gyakorlatilag megfosztjuk magunkat az Isten jelenlététől az életünknek egy nagyon nagy részére vonatkozólag. És ezeket a dolgokat igyekeztünk ennek a gyümölcsösnek a kapcsán is gyakorlati módon megvalósítani. Tehát rendeztünk már szabadtéri istentiszteletet a kertünkben, akkor imaközösséget, körbeálljuk a fákat, megfogjuk egymás kezét, és hangosan imádkozunk, és együtt adunk hálát, vagy énekelünk. Ezek nagyon komoly élményt, és itt nem pusztán az élménykereszténységre akarom ezt kihegyezni, hanem lelki mélységet ad, hogy ilyen közel vagyunk, lehetünk ahhoz a teremtett világhoz, amit ránk bíz az Isten. Természetesen a gyakorlati tevékenységekben is igyekeztünk olyan dolgokat megvalósítani, amik a gyülekezet számára ezt az egészet értelmessé és értékessé teszik a sorok közé. Málna sorokat ültettünk, ribizli sorokat ültettünk. Amikor ezek termőre fordultak, akkor ezek a 60-80 méter hosszú sorok hát döbbenetes mennyiségű terményt hoznak. Ezeket közösségileg szedjük le, tehát nem fizetünk valakinek, nem bérmunkások jönnek, hanem a gyülekezetből szedjük össze azt a 10-12 embert, akik miközben órákon keresztül a tűző napsütésben adott esetben szedik a ribizlit, nagyon-nagyon közel tudnak egymáshoz kerülni a beszélgetések révén, akár ott is énekelünk, vagy éppen imádsággal kezdjük, fejezzük be. Valahogy talán kiérezhető ebből, hogy mennyire közel tud kerülni az emberhez, tulajdonképpen nem olyan nagy szervezés vagy tevékenységek révén az a közeg, amiben az Isten elhelyezetten. A gyümölcseinket rájöttünk, hogy tudjuk hasznosítani is, méghozzá olyan módon, hogy azzal is nem csak példát adunk, de természetközeli és természetes élelmiszert biztosítunk az embereknek. Így pályáztunk meg, nyertünk el és hoztunk létre egy gyümölcsfeldolgozó kis műhelyt, ahol kizárólag természetes gyümölcsleveket és lekvárokat készítünk. Szóládiumnak nevezzük, de benne van a latinul a nap, benne van a település neve, szóval sok mindent beleképzelhető ebbe az egyébként az eredetileg latinul nem létező szóba. Ennek a termékeit, amiket előállítunk, tudjuk biztosítani, nem csak a gyülekezet számára, hanem például az egyházi óvodánk kisgyermekei számára, illetve több más egyházi közegben ezek mások számára is elérhetővé válnak. Így például Pápán, ahol az egyházkerületünk püspöki székhelye van, van egy református kávézó, ahol gyümölcsleveket, a mi gyümölcsleveinket árusítják, illetve hát azokat a termékeket máshol is még az ország több részén gyülekezetekbe visszük, illetve viszik tőlünk ezeket a termékeket.
Az intézet honlapján elérhetőek ennek a programnak a feltételei, mindenben, amiben tudunk, segítséget nyújtunk. Ebbe beletartozik az is, hogy általában évente kétszer tartunk oktatást, egyet tavasszal, egyet ősszel, ahol igyekszünk a gyümölcsfák ápolásával kapcsolatos, telepítésével kapcsolatos legfontosabb feladatokat nem csak elmondani, hanem bemutatni, tehát ősszel megmutatjuk, hogy hogyan kell elültetni egy oltványt vagy egy csemetét, hogyan kell megmetszeni az indulásban, hogyha erre szükség van, mikor van erre szükség, milyen indítást igényel egy gyümölcsfa. Tavasszal pedig a legfontosabb ápolási munkákat mutatjuk be a saját gyümölcsösünkön, ahol bármilyen fajtán meg tudjuk mutatni azt, hogy mit kell tenni egy gyümölcsfával, hiszen ez nem feltétlenül ismert mindenki számára. És ezen kívül szoktunk oltási bemutatót is tartani, hiszen sajnos ez a tudás, annak ellenére, hogy régen a Kárpát-medencében ez egy mindenki számára ismert feladat és ismert munkafolyamat volt, manapság nagyon kevés azoknak az embereknek a száma Magyarországon, akik tudnak például gyümölcsfát oltani, és szeretnénk ezen az arányon javítani. Van olyan, hogy nem csak tápiószelén, hanem máshol is tartunk oltási gyakorlatot, oltási bemutatót, és aki szeretne, részt tud venni ezen.
A beszélgetésünkben említett Kiss the Ground című filmből egy újabb idézet következik. A globális problémák mértéke leküzdhetetlennek tűnhet, de minden esélytelennek tűnő küzdelemben vannak olyanok, akik nem hajlandóak feladni. Többek között erre nagyon jó példa Baktai Borbála és a Nemzeti Biodiverzitási és Génmegőrzési Központ, akiknek a munkája példaértékű. Remélem, hogy mindaz a három kívánság, amit a beszélgetésünk elején felsorolt, az valamilyen formában valóra válik.
Köszönöm szépen!